有时间正义立定命令我所好时
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sorsfordító év volt 2025, jelentette ki Orbán Viktor a Facebookon is közvetített évvégi interjújában. A miniszterelnök azt mondta, először fordult elő, hogy Amerika és Európa egy stratégiai kérdésben ellentétes álláspontra helyezkedjen. Az Egyesült Államok békét akar, míg Európa az orosz-ukrán háború folytatását. A 2026-os választások tétje, hogy Magyarország kimarad a háborúból, vagy csatlakozik Brüsszelhez, tette hozzá a kormányfő. Arról is beszélt, hogy 2025-öt az áttörés évének gondolta, amikor a háború után béke következik, újra lendületet vehet a gazdaság, de nem így történt. Orbán Viktor megemlítette, hogy miközben nyugaton hadigazdálkodás állnak át, adót emelnek, a megélhetési költségek növekednek, eladósodás történik, Magyarországon a békegazdaság útvonalán haladunk, a gyerekek utáni adókedvezmények megduplázásával, az édesanyák élethosszígtartó adómentességével, a 14. havi nyugdíjjal, a 11%-os minimálbéremeléssel, a kisvállalkozók számára adott adócsökkentésekkel, valamint az első otthon teremtési programmal, sorolta. Hangsúlyoztam, a Fidesznek és a KDNP-nek egységes vezetése van, ami a legnagyobb versenyelőny, mert Magyarországnak minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van. Itt nincs migráció, gender, brüsszeli alávetettség, itt szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú és teljesítményre épülő gazdaságpolitika van, jelentette ki. Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót veszel Kijevvel szemben az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán, jelentette ki Dmitrij Peszkov, Kreml szóvivő. Ukrajna ugyanakkor tagadja, hogy erői támadták volna az elnöki rezidenciát. Közben elrendelte a tartalékosok tömeges behívását a kritikus infrastruktúra védelmére az orosz elnök. Ha az oroszok hisznek a győzelemben, hangoztatta Vlagyimir Putyin új év üdvözletében, amelyet Közép-Európa idő szerint már délután lejátszottak Oroszország legkeletibb régióiban. Közben a moszkvai védelmi minisztérium azt közölte, a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak törni. Fehér Oroszországban hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszónikus rakétarendszert, az indítóegységek átvették a harci készenléti feladatokat a kijelölt körzetekben. Az Oresnyik nukleáris vagy hagyományos robbanófejeket hordozhat, hatótávolsága pedig bármely európai célpont eléréséhez elegendő. Befejezte a kerítés építését Lettország az Oroszországgal közös határon, ezzel mintegy 280 kilométeren megszakítás nélküli akadályt építettek a két ország közé. 2026 végéig további megfigyelő berendezéseket terveznek telepíteni Lettország Oroszországgal és Fehér Oroszországgal közös határai mentén. Munkálatok kezdődtek azokon a litvániai hidakon, amelyek a Belarus határ közelében találhatók. A hidakat robbanóanyagok rögzítésére szolgáló műszaki szerkezetekkel látják el a balti védelmi vonal előkészítésének részeként. Elkerülhetetlennek tartja a kiadások érdemi visszafogását 2027-ben a költségvetési tanács, ha a gazdasági növekedés nem lesz jóval erősebb a vártnál. Az elemzés szerint a kormánynak 2027-re GDP arányosan 1,7% ponttal kellene javítania az elsődleges egyenleget egyetlen év alatt, hogy visszaálljon a hiány és az államadóság csökkentésének pályájára. A magyar kormány jóváhagyta a magyar-osztrák határátkelőkről szóló megállapodás módosítását és kiegészítését, derül ki a magyar közlönyből. Ezek célja a közúti és vízi határforgalom ellenőrzésében történő együttműködés korszerűsítése és a határátkelő helyek listájának pontosítása. A Schengen szabályok szerinti visszaállításkor például a módosítások jogi forgatókönyvet biztosítanak az ideglenes határellenőrzések esetére. Az intézkedés előzménye a 2014-es együttműködési megállapodás és a gyakorlatban tapasztalt ideglenes átkelőhely lezárások indokolták a frissítést. Még kedden megnyitották a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. Lázár János közlekedési miniszter közösségi oldalán közölte. A tárca le tudta hívni a Strabag által nyújtott 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami megnyitotta az utat a forgalomba helyezés előtt. Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól, írt a közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János közölte, a 20 tonna fölötti tranzit és teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet. Végül az időjárásról. Előbb felhős lesz az ég, hószálingózással, gyenge havazással, később egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet. A szelet élénk, nem egy helyen erős lökések kísérik. A hőmérséklet a reggeli órákban -8, -7, napközben pedig +2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban megismételjük a 2025. július 27-ei műsorunkat, melyben Schmidmeister Szilvia kórusvezetővel, karnaggyal, a hivatásáról, az anyaságról és az egri érseki fiúkórus alapításáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Rádiónk mikrofonjánál.
Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is szeretettel köszöntelek, Anita.
Mi nagyon régóta ismerjük egymást, hiszen a Cantus Agrigensis kórusban énekeltünk együtt több évig. Viszont neked a zene iránti elköteleződésed és kapcsolatod a sokkal régebbi, de gyerekkorodra tevődik vissza. Hogyan kezdődött ez?
Amikor ezt a kérdést kapom, akkor mindig nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy honnan induljak, mert szerintem inkább érzelmi kötődésem volt akkor a zenéhez, amikor 3 évesen anyukám egy nagyon jó barátja által kerültem a Madách Színház Macskák című musicaljének előadásába, ami ott egy néma szerep, hiszen egy gyermekszereplő voltam, egy kis macska, aki körülbelül 50 másodpercet töltött a színpadon. Abban az időben, amikor én 1986-ban voltam 3 éves, és szeptemberben kezdtem abban az évadban, 12-15 macskák előadás volt egy hónapban. Tehát ez azt jelenti, hogy majdnem minden másnap, vagy volt olyan, hogy hétvégén dupláztunk délután este, és ez már egy életforma. Óvodás voltam, esténként színház, későn haza, tömegközlekedve. Ez egy életforma, amit az anyukám egyedül vállalt, és vitt, várt, hazavitt, reggel oda, ő munkahelyre, tehát egy óriási erőfeszítés. Úgy gondolom, hogy ez egy megmagyarázhatatlan olyan köteléket és csapatot kovácsolt belőlünk már ilyen kicsi koromban, ami kihatással volt a jövőre is. Tehát a zenéhez és a színpadhoz egyértelműen itt lettem hozzá láncolva, és ahogy egyre nagyobb lettem, és már 256-szor játszottam az előadásban, hallgattam végig ennyiszer a musicalt, akkor akármilyen kicsi az ember, minden dalt tud, mindent énekel, és mindig be kell érkezni az előadás kezdésére az összes résztvevőnek, tehát hiába csak a második felvonásban kerültem színre. Ha már ott voltunk az első előadás, vagy az első felvonás alatt is, oldalt takarásban az egész előadást végignéztük, végighallgattuk, úgyhogy én az elejétől a végéig betéve tudtam a dalokat, én állandóan ott álltam, és énekeltem, és táncoltam, és ugye ezt látták a színészek, látta az anyukám, a nagypapám, és nálunk a nagypapám volt nekem mindig is az érzelmi kötelékben a férfi a családban, meg ő neki, mivel sokáig én voltam az első unoka, nagyon kiemelt figyelmet kaptam tőle, és neki nagyon fontos volt az, hogy ha már megjelent ez a zenei vonzódás, meg a, talán akkor már egy picit a tehetség, akkor ennek legyen felelősségteljes kísérete az életemben, és ő volt az, aki amikor általános iskola második osztályos voltam, a Magyar Rádió gyermekkórusának a felvételi felhívását a rádióban hallotta, illetve akkor ez még újságban is hirdetve volt, olvasta, és szólt anyukámnak, hogy úgy gondolja, hát ott lenne a helyem. Akkor én a Tárnok utcai általános iskolába jártam, később Budavári általános iskola lett, anyukám munkahelyéhez volt nagyon közel, ott is a tanítónéni osztálytanító megerősítette ugye a zenei fogékonyságomat, támogatták az ötletet, így második osztály tavaszán háromfordulós felvételünk volt a rádiógyermekkórusába, és akkor a harmadik osztály, általános harmadik osztályt már a Somogyi Béla utcai általános iskolában kezdtem a Magyar Rádiógyermekkórusának osztályában. És akkor ez egészen nyolcadik osztályig így volt, tehát a közismereti tárgyak, a zeneiskola és a Magyar Rádió gyermekkórusa egy intézményen belül működött. Emlékszem arra, hogy ki kellett tölteni ezeket a jelentkezéseket középiskolába, de akkor még nem olyan felvételi volt, mint most, hogy központi, félünk, izgulunk, pontokat számolunk, teljesen stresszmentes volt egyébként. Én úgy gondoltam, hogy menjen tovább ez a zenei irány, ezért az Operaház gyermekkarának iskoláját jelöltem meg, és egyedül mentem el felvételizni. Az Erkel Ferenc gimnázium a Szív utcában található, a Kodálykörönthöz közel, és oda jártam gimnáziumban. Én azért felvételiztem oda, mert hogy az Operaház gyermekkara. Nem olvastam el megfelelő részletességgel a felvételi felhívást, mert hogy az Operaház gyermekkara az általános iskolai rész. Én meg már ugye a gimnáziumba jelentkeztem. 9. osztályt megkezdve én teljes letargiában voltam, hogy lesz ebből Operaház színpad, és addig mentem, amíg lett. Úgyhogy így 9.-10. osztályban Bohém élet, Carmen, Turándot azért sikerült néhány nagy operában gyermekkari tagként énekelnem nagyszerű élményekkel. Emellett a Magnificat gyermekkarnak voltam tagja, és amikor 12. osztályban ott álltam, hogy hova tovább, a nagymamám mindig mondta, kislány, legyél énektanár. Én biztos, hogy nem leszek énektanár. Mama, nem gondolod, komolyan, felejtsd el. Beadtam a jelentkezést a Színművészeti Egyetemre, de abban az évben nem indult musical szak. És az EGRI, Eszterházy Károly Főiskola volt az utolsó megjelölt felvételi helyem, ahova énekzene tanár, magyar szakra jelentkeztem, a mamám, nem a mamám nyomására, hanem inkább a mamám vágyait azért mégiscsak szem előtt tartva, és ahogy leszálltam az EGRI vasútállomáson, és elsétáltam a líceumig, olyan kisugárzása és valamiféle olyan biztonsági vonzereje volt, hogy bejöttem felvételizni énekből, nagyon jó felvételit írtam, akkor elvégeztem itt a főiskolát, és a főiskola alatt áthallgattam kommunikáció szakra. Igazából egy olyan közösség része lettem, akik turisztikailag nagyon mozgékonyak voltak, nem csak az országon belül, hanem kívül is, és Barna Béla tanár úr egyik ausztriai kirándulását szervezve én is mehettem velük. Egyébként bárki mehetett a főiskoláról, de elsősorban ugye a gazdaságföldrajz tanár arra próbálta ugye a diákjait motiválni, minél többet ismerjenek, lássanak meg. Nekem, mivel sok volt a kommunikáció szakos hallgató barátom, mentem velük, és így jutottam ki Bécsbe, ahol a fordulópont érkezett az életemben, mert egy 2,5 órás szabadidős idősávban belebotlottam a bécsi fiú kórusba. És ott fordult meg a sorsom, én úgy gondolom, zeneileg, mert addig tanultam, onnantól viszont már hivatást kerestem.
És akkor ott jött ez a fordulópont, ez azt jelenti, hogy te magad is egy fiúkórus szerveztél Egerben? Vagy akkor még csak egy indítatás volt, és később kezdted el a fiúkórus
szervezést? Hát szoktam számolni, ugye, hogy 2008-ban diplomáztam, kezdtem el tanítani Budapesten, és 2011-ben alakult az EGRI érseki fiúkórus. 6 év volt az, amíg a fejemben folyamatosan ott volt ez a vágy, ez az elképzelés, hogy én Magyarországon miért nem találkozom ilyennel. Tudom, hogy vannak fiúkórusok Magyarországon, de nálunk nincsen ennek egy kialakult kultúrája, nincsenek székesegyházi fiúkórusok mindenhol, és ugye Nyugat-Európában nem csak Ausztriában, Németországban, hanem az angol száz területeken is ez egy hagyomány. Amivel mi itthon, akkor, amikor én ezzel találkoztam, úgy gondoltam, nem rendelkezünk. 2011 júniusában írtam meg azt a levelet Bárdos Krisztián érseki titkár úrnak, aki akkor érsekatya titkára volt, hogy lenne nekem egy ilyen ötletem, és szeretném megkérdezni, meghallgatna a érsek úr. És augusztus 20-án megkaptam a fiúkórus alapító okiratát. Igazából kaptam egy hatalmas bizalmi támogatást, egy olyan számomra rendíthetetlen intézménytől, tehát nekem ez volt fontos, hogy hova álmodhatunk meg manapság egy ilyet, ahol biztonságban van. És akkor ugye ilyenkor az ember gondolkodik hosszan, és mindig ugyanoda lyukadtam ki, hogy a fiúkórusoknak ott van a helye a templomokban, ott van a helye a szentmise szolgálatban, akkor nem kérdés, hogy az egyház az, ami egy ilyen kezdeményezést meg tud becsülni, tud értékelni, fent tud tartani, és eleve teret tud adni annak, hogy bemehessünk énekelni azokba a templomokba, azokra a szentmisékre.
És hogyan indultak a kezdeti lépések, illetve hogyan építetted ezt a közösséget?
Hát ez egy teljesen új terep volt számomra, úgyhogy mindent ki kellett találnom, kockáztatnom kellett, hogy vajon működik-e az, hogyha elmegyek a Szent István Rádióhoz, és megkérem őket, hogy csináljunk egy felvételi felhívást, akkor ők ezt megcsinálták, és utána ezt folyamatosan játszott a hetekig a rádió. Úgyhogy ez nehéz volt, és aztán az Eszterházy Károly Főiskola énekzene tanszékéről két volt tanáromat hívtam meg a felvételire, amit emlékszem, hogy szeptember végén tartottunk, majd egy pótfelvételi alkalmat is, és a két alkalmon először 7, majd további 2 gyermek jelent meg, tehát mindösszesen 9 fő, és a 4. fő után Nagy Zoltán tanár úr rácsapott az asztalra, teli tenyérrel, hogy Szilvi, neked lesz kórusod. Csak olyanok jöttek el 9-en, akik tudtak énekelni. Volt olyan gyerek, aki ő szeretett volna nagyon jönni, kapcsolódni későbbiekben a munkához, szülő nem is értette, és a gyermek beült, és volt olyan, akiből hihetetlen dolgokat bontogatott ki, és nagyszerű kórustag vált, meg volt olyan, akiben semmi nem mozdult meg hangilag, de megpróbálta, ő szerette volna, és el tudtuk engedni úgy egymás kezét, hogy nem sérült a gyerek, mert nem mondtam azt soha, hogy ne gyere. Ugyanis az egyéni éneklésnek, a kórus énekléshez módszertanilag sincsen közvetlen köze. Mert attól, hogy valaki nem tudott egyedül nekem tökéletesen népdalt énekelni, ha beül két nagyszerű kórustag közé, tud nagyszerűen énekelni. És volt egy-kettő, akinek ott sem mozdult meg a hangja, és őket el tudtam úgy engedni. Úgyhogy a felvételi az nálunk, meg az indulás így zajlott, és akkor nagyon szépen nőtt a létszám, de mindig lassan. Egy-két fővel a legtöbb létszámunk, a legmagasabb létszámunk eddig a 25 fő volt a jubileumi évünkben. Az egy csodálatos kórus volt. Azóta a célom az, hogy a 20-at valahogy próbáljuk elérni, de általában 16-18 fő között akadunk meg. Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Schmidmeister Szilvia kórusvezetővel, Karnaggyal beszélgetünk a hivatásáról, az anyaságról és az egri érseki fiúkórus alapításáról.
Ahogy én látom ezt a közösséget, a második anyukájuk vagy.
A szülőkkel olyan párbeszédet folytatok rendszeresen a gyerekekről, meg van, hogy a gyerekekkel együtt is, tehát sosem a hátuk mögött. Amiben az látszik, hogy mi nem csak, hogy számítunk a másiknak a véleményére, vagy a tanácsára, hanem már igényeljük is, hogy Szilvi néni, mit gondolsz arról, ide menjen tovább tanulni, oda, te hogy látod, tudsz segíteni, mit tegyünk? Tehát, hogy egy olyan közös nevelés ez, mint ahogy a tehetséggondozást egy sportban elvárná az ember, hogyha van egy kiemelkedő tehetség, akkor ott is az edző a családnak a teljes életét kíséri figyelemmel, hiszen az egy életforma. Én úgy gondolom, hogy ez nálunk úgy szintén egy életforma, de nem annyira kemény kötelékekkel, mint az élsportolóknál nyilván, hiszen az a heti óra számunk, meg a próba számunk az teljesen más, mint egy élsportolónál. De olyan kötelék van a gyerekek szülei és köztem és köztük, ami szerintem egyedülálló. Tehát ennek óriási értéke van, és hát te, Anita, ennek része voltál, mert segítetted a munkámat, ugye, két tanéven keresztül, hiszen amikor nagyon sok a kicsi, az a nagyoknak nagyon nehéz, és nincs lehetőségem még több próbát tartani, mert a gyerekeknek az ideje is véges, bontani a próbaidőt sem, mert nem tudok két helyen lenni, és ugye akkor kértem a segítségeteket ebben a kicsiknek a betanítási időszakában. Ugye a nagyokat ne húzzuk vissza, mert ők viszont már 16-18 éves fejjel a sok iskolai teher mellett türelmetlenné válnak, és akkor az idejük már egyre inkább érzékeny téma. Úgyhogy
én nagyon élveztem egyébként ezeket a hangképzés órákat és szólampróbákat a kicsikkel, úgyhogy emlékszem, tényleg nagyon jó élmények fűződnek hozzájuk. És itt visszakanyarodva egy kicsit még a kórus életére, ugye láttam nagyon sokszor föllépni őket, föllépni titeket, Lisszasa lehettem ezeknek a koncerteknek időnként. Most egyébként hogyan alakulnak ezek a fellépések? Milyen felkérések vannak?
Ez volt az első olyan évünk, én most mindig tanévekről beszélek, tehát 2024-25-ös tanév, amikor nem ragaszkodtam mindenáron ahhoz, hogy legyen önálló adventi és önálló évzáró koncertünk. Ennek két oka volt. Az egyik az, hogy az elmúlt 14 tanévben rengeteget változott a gyerekek terheltsége. Én még nem mondhatom azt, hogy 30 évvel, meg 50 évvel ezelőtt, majd egyszer én is fogom ezt mondani, de már most mondhatom azt, hogy 15 évvel ezelőtt. Ha én még bepasszíroztam volna egy önálló egyórás adventi koncertet a gyerekek életébe, az többet ártott volna, mint amennyi örömet szerez a közönségnek, meg a gyerekeknek. Ehelyett csináltunk egy olyan videntésztellemot az Egri Bazilikában, több énekkarral együttműködve, amilyen még nem volt. A visszajelzések alapján is jó döntés volt, de kérdezősködtek, hogy hol van a fiúkórusnak az adventi koncertje. És erre azt kellett mondanom, hogy hol? Hát például Kisnánán, például Demjénben. Mert amikor megkeresnek ezek a közösségek, ahol a templomokban nincsen semmi, ha mi nem megyünk, de van persze szentmise, van kántor, de kórusok nem feltétlenül, akkor gondolkozom, hogy jobb döntés az, hogyha én elmegyek a gyerekekkel ezekbe a kis közösségekbe adventi hangversenyt adni, még ha hideg is van és didergünk, mint hogy a saját önálló koncertünket pluszban megcsinálja meg Erben. És kimentünk a Dobótér adventi gyertyagyújtás után énekelni, és 2025. decemberében is fogunk. És lehet, hogy újra meg kell hoznom ezt a döntést, hogy inkább elmegyünk a kis településekre örömet szerezni azoknak a 100-200 embereknek, akik talán évtizedek óta nem hallottak kórust, vagy gyermekkórust, vagy fiúkórust még soha, és azt mondom, hogy egy kicsit kevesebb terhet rakok a fiúkórus vállára. Az évzáró koncertünknek pedig azért volt ez a döntés részemről, hogy most külön nem tartottunk, mert annyi érettségizőm és felvételizőm volt, hogy bizony azt kellett mondanom nekik a nagy hét sok-sok vállalását követően, hogy engednem kell, hogy fókuszáljanak az érettségire, hiszen nagy héten mi énekeltük a nagypénteki pasiót, amire 3 hónapot készültünk.
És ugye ti a pápa látogatáson is szerepeltetek, ha jól emlékszem. Hogyan jött ez a kapcsolódás, vagy ez a felkérés, erről egy picit mesélj. Ezt gondolom azért egy nagy jelentőség volt a gyerekeknek is, meg számára.
Először ugye az eukarisztikus kongresszus, már akkor a szervezés első évében, ugye, amikor meghiúsult, is benne voltunk a felnőtt kórusok, tehát a záró kórusnak a 2000 fős csapatában. Egyetlen, hát nem vagyunk gyerekkórus, de fiúkórusként ide is, oda is tartozunk egy kicsit. De hát vegyeskarként énekelve nem tudtunk a nyitó misére menni, mert ott ugye gyermekkarok énekeltek. Majd amikor megvalósult a kongresszus, akkor 4 napot töltöttünk Vácon. Varga László atya az alakulásunktól kezdve figyelemmel kíséri az Egri érseki fiúkórusnak a munkáját, hiszen a Váci Karolina katolikus általános iskolában pont akkor alakult a székesegyházi kórusiskola, ami azóta működik, és mi tartjuk a kapcsolatot. Mentünk hozzájuk, jöttek hozzánk, volt barátságos foci meccs, volt közösségépítés, figyeljük a szakmai munkáját egyik-másik félnek, és így ő volt az, aki kiállt azért, hogy az Egri érseki fiúkórusnak a pápai misén van ott a helye, akkor is, hogyha vannak köztük gyerekek. Úgyhogy neki köszönhetjük, hogy ott voltunk. És aztán, amikor jött a pápa látogatás, Laci atya megkeresett, hogy úgy ezt élvi. Mondom, ugye Laci atya, megyünk. Akkor 5 fővel mentem el, mert nem volt arra lehetőségem, hogy nekiálljak a picikékkel mindenre felkészülni, és ott csak egy 300 fős kórus énekelt a parlamentnél a Kossuth téren. Sokkal gyorsabb, sokkal könnyebb felkészülés volt, mert tenorbasszus szólamokat vittem magammal. 5 önállókot olvasó fiatalembert, meg hát ugye én mentem szoprán szólamban, énekeltem, úgyhogy így életre szóló élmény volt szerintem mindenkinek az is.
A fiúkórus mellett egyébként énektanárként tevékenykedt. Melyik iskolában itt Egerben, és ez hogyan tölti ki az életet, és mit tudnál elmondani erről?
Amikor 2022. januárjában Cibere Zsolt atya megkeresett, hogy hajhaj, elment egy hittantanár az Andrássy Katolikus Közgazdasági Gimnáziumból Egerből, és Szilvi, ugye neked van hittanári diplomád is, és én elvállaltam ott arra néhány hónapra a legkisebb lányom születése előtt a hittantanítást. Az nagyon megizzasztott. Akkor azt hittem, hogy az Andrássyval véget ér ez a kapcsolat. Majd amikor Izabella, a legkisebb lányom, 1,5 éves lett, jött a telefon az Andrássyból. Már egy kicsit féltem, mert hittant tanítani középiskolásoknak nagyon nehéz. Akár katolikus az intézmény, akár nem, hiszen ők már szkeptikusak, ők már nagyon tudatra ébredt emberek, úgyhogy igazi kihívás volt. És a telefon másik végén az volt a kérdés, hogy ugye énektanár is vagy? Meg is lepődtem, úgyhogy 2 éve vagyok, 2. tanév záródott már az Andrássynak az énekzene tanára, és nagyon szeretem, nagyon. Én nem gondoltam volna, hogy gimnáziumban szeretni fogok éneket tanítani, mert én mindig is a 6-7-8-9 éves picikéket azért szerettem, mert ők még annyira őszintén befogadóak, és annyira könnyű velük dolgozni. Persze olyan rendkívül nagy eredményeket nem lehet ugye még ott gyorsan elérni, ott nagyon hosszú munka folyamattal lehet csak azt mondani, hogy mondjuk egy 2 szólamú éneklés 4. osztályra, azért ugye mennyi türelem kellett részemről is, meg mondjuk a gyerekek részéről. De amikor egy gimnáziumban az ember összehoz egy 15 fős énekkart, és 3-4 szólamon énekelünk, ez nekem abból a szempontból új dimenzió, hogy eddig mindig általános iskolában tanítottam. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb erő ebben pont a nőiségből fakad. Tehát amikor anyává válik egy ember, és nincs más választása, abban a pillanatban anyává kell válnia, onnan már kevesebb a döntési lehetőség, hiszen nem csak felelősségem, kötelességeim vannak, hanem számítanak is rám, ugye a gyerekeim, és szerintem ehhez óriási nagy ősi erő kell, ami pont a nőiségből fakad. Ez engem támogat és segít a munkában, ahogy a zene meggyógyítja és támogatja a nehézségben a női oldalamat, hiszen nekem mindhárom gyermekem, amikor megszületett, úgy gondoltam, hogy azáltal, hogy megszülettek, igaz, hogy a testemen kívül kerültek, de ugyanúgy egymás részei vagyunk, ahogy eddig, ezért én őket magammal együtt kezeltem a következő hónapokban, években, megtanultam hordozni hordozókendőben, és megnéztem, hogy milyen az, hogyha velem jönnek, működik-e. Tehát nyilván ugyanannyi volt a lehetőség arra, hogy nem, mint arra, hogy igen, de ugye egy ilyen pici gyermeknek, és itt nem újszülöttről, hanem 2-3-4-5-6 hónapos gyerekekről beszélek, nekik a legfontosabb az anya, az anyatej, az meg ott van, ahol anya van. Tehát a hordozókendőben én bementem egy kóruspróbára, akkor az a legtermészetesebb volt a gyermekemnek, és ami a legeslegfontosabb, a legtermészetesebb a fiú kórus tagjainak. Akik azt nézték végig abban a 4-5 évben, amikor olyan pici babám volt, hogy hordozva dolgoztam, hogy na hát, így is lehet, akik látták azt, hogy egy baba része lehet egy kórus közösségnek, akik látták őket 4 kézláb mászni a zongora alatt, miközben mi ugyanúgy dolgoztunk, és lett egy játszósarkunk, lett egy játszószőnyeg, lettek játékok, és ők megtanultak úgy koncentrálni, hogy baba volt a közelben, megtanulták megfogni őket, meg szerették volna utána már fogni őket, megtanultak velük bánni, és ez megint a nőiségemet erősíti, tehát ez egy akkora örömforrás, ugye, amit a gyerek adott nekik, az, amit a fiúkórus adott a gyerekeimnek, és ezáltal a nőiségemnek, tehát szerintem ez egy fantasztikus terápia. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden erőm abból származik, hogy nem kellett a zenével felhagynom, nem is hiszem, hogy ez lenne a nők dolga, hogyha valaki az a típus, hogy nem olyan munkát végez, ami esetleg kreatív vagy alkotó, mert vannak olyanok, akkor ő máshogy teszi le a munkát, de ő is biztos érezni fog valamit, amit szeretne, valami űrt, amit betöltene. Lehet, hogy valaki ezt olvasással, vagy valami sporttal teszi. Már amikor cseperednek a gyerekek, érezni rajtuk az esztétikai, az érzelmi, a szellemi különbözőséget a zenei nevelés által. Tehát ahogy a fiam szól hozzám, és fogalmaz meg dolgokat például a nőiségemmel kapcsolatban, a választékos megfogalmazás, vagy az, hogy úgy dicsér meg, vagy beszélünk zenéről, vagy hangról, elképesztő. És egyébként a fiú kurustagok között is ugyanezt a kommunikációt hallom. Hát ott van bennük a zsivány, ott van bennük a foci, ott van, de olyan megnyilvánulásaik vannak, amik egyértelműen a zene nyelvein, úgy gondolom.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Schmidmeister Szilvia kórusvezetővel, Karnaggyal, a hivatásáról, az anyaságról és az egri érseki fiúkórus alapításáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Karikó Katalin adta át a kisújszállás kutatója ösztöndíjat, valamint a település csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia tudománybarát települései közé. Műsorunkban ezekkel a témákkal foglalkozunk. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Mindhárom beérkezett pályamű tiszteletre méltó, pontos, kiemelkedő színvonalú és nagyívű munka volt. De dr. Vasvári Mária munkája kiemelkedett közülük. Fogalmazott Ernest Antal Pál, a Kisújszállási Városi Ösztöndíj Alapítvány kuratóriumi elnöke, a kisújszállás kutatója ösztöndíj átadásán. Így először a dr. Vasvári Mária, a Debreceni Egyetem tájvédelmi és környezetföldrajzi tanszékének egyetemi adjunktusa vette át az elismerést.
Első alkalommal adják át egy pár percen belül kisújszállás kutatója díjat. Karikó Katalin ajánlotta föl ezt a díjat, alapította tulajdonképpen ezt a díjat, talán így is fogalmazhatunk helyesen. Mik voltak a pályázat kritériumai, és hányan pályáztak?
Három pályázat érkezett az idén első alkalommal Kisújszállás város önkormányzata által is támogatott ösztöndíj alapítvány gondozásában megjelenő pályázatra. Három beérkezett pályázat, kutatói pályázat közül mindegyiknél nagyon fontos szempont volt az értékelésnél, elemzésnél, az elbírálásnál a kuratórium tagjai számára, hogy Kisújszálláshoz vagy a nagykunsághoz kapcsolódó, lehetőség szerint Kisújszálláshoz kötődő személyek pályázata valósuljon meg a kutatói tevékenység alkalmával, akik beadják a pályázatot az ösztöndíj alapítványhoz, mindhárom személy érintőlegesen vagy közvetlen módon Kisújszálláshoz, nagykunsághoz kapcsolódik, és az ösztöndíj alapítvány által kiírt pályázati feltételek pontról pontra történő mérlegelésével természetesen pusztán szakmai alapon valósult meg az ösztöndíj alapítvány által kiírt pályázat elbírálása, és így került a végső eredmény kihirdetése.
Természetesen a díjazottat is meg fogjuk kérdezni, de egy pár szóval akkor ön is mutassa be, hogy kit választott a kuratórium.
A három beérkezett pályaműből dr. Vasvári Mária kutató pályázatát tartottuk leginkább érdemesnek arra, hogy az első évben kiírt pályázat nyertese legyen. Jellemzően több kutatási területet is felölelő, nagy kutatói megjelenéssel, Kisújszállás városhoz is kapcsolódó, jellemzően földrajzi, történeti földrajzi, illetőleg turisztikai területen működő és ott megvalósuló munkatevékenység volt az, amelyik méltán érdemes volt arra, hogy a pályázaton nyertes legyen.
És ez a pályázat tehát egy pénz összeggel jár, ez mire költhető? Tehát természetesen gondolom akkor a kutatási területre.
Az adott pályázati tevékenységben résztvevő kutatóknak igazolniuk is kell kutatási eredményeiket, az ahhoz való pénzösszeget a kutatásra kell, hogy fordítsák, és erről az ösztöndíj alapítvány az elkövetkezendő éves időszakban tájékoztatni is kell a tevékenység folytatásáról, valamint a kutatási eredményekről.
Külön öröm, hogy a város Nobel-díjas díszpolgára személyesen is jelen van az eseményen, mondta Szűcs Tamás polgármester köszöntőjében. Hangsúlyozta, Karikó Katalin nélkül nem jöhetett volna létre a Kisújszállás kutatója ösztöndíj.
Ma is egy díjátadó után beszélgetünk, Kisújszállás kutatója díjat adták át az előző percekben. Karikó Katalin jelenlétében, pontosabban ő adta át a díjat. A város szempontjából miért fontos az, hogy a helyieket, illetve hát nem csak a helyieket, de a kisújszállással foglalkozókat támogassa ilyen módon is?
Először is mindig nagyon örülünk annak, amikor Kati, hát kéri, hogy így szólítsuk, Kati városunkba érkezik, ahogy ő szokta mondani, hazatér, idén most már a harmadik alkalommal. Ez egyben komoly feladat is nekünk, mert ide tényleg azért jön, hogy egy kicsit kikapcsoljon, úgyhogy ilyenkor a magyar médiát azt úgy kell lehámozni Kisújszállásra, úgyhogy most a kedves hallgatók szerintem bizonyára egyébként is, de megtisztelve érezhetik magukat, mert a Szent István Rádióval kivételt tettünk. Természetesen nagyon jó a kapcsolat, és örülünk, hogy mindig beszámolhatunk a várost érintő fejlesztésekről, hírekről. Szóval nagyon örülünk annak, hogy Kati tevékenyen is részt vesz az alapítvány munkájában, hiszen ez egy újfajta ösztöndíj, amit kiírt az alapítvány. Első ízben hirdettük ki ezt a díjat. Az ő felvetésével, az ő jóváhagyásával és az ő támogatásával, ez is nagyon fontos. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az önmagában, önmagáért beszél, hogy három jelölt már is akadt, akinek a tudományos kutatásai a városhoz kötődnek. Jól tudom, a díjazatta is készült már egy beszélgetés, tehát ő sokkal jobban szakavatottan el fogja tudni mondani, hogy bár nem kisújszállási, de hogy ő fogalmazott már, lehet, hogy többet tud kisújszállásról, mint a saját szűkönvet otthonáról, Szeghalomról, vagy Debrecenről, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy fontos lépése volt ennek az alapítványnak, hogy nem csak a felsőoktatásban résztvevőket, hanem akik kiemelkedő utánpótlás sportolók. Ugye korábban kisúszás sportolója díjat is átadtunk egy világbajnok karatés fiúnak, Furkó Leventének, de szintén új fajta ösztöndíj az általános iskolás általános helyzetűek számára kiért ösztöndíj program, ahol idén 6 olyan diák kapott jelentős összeget, tehát 120 000 forintot fejenként, amivel azért már tudnak mit kezdeni. Úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, hiszen tehetségbarát önkormányzat is lettünk, erre is nagyon büszkék vagyunk, nem csak idősbarát. Úgyhogy ez egyfajta küldetésünk, és jó azt látni, hogy Nobel-díjas díszpolgárunk is velünk van ebben a törekvésben, sőt most a Magyar Tudományos Akadémia új programjába is be fogunk csatlakozni az ő nevével, az ő jóváhagyásával, támogatásával, és bekerültünk abba azon 15 település közé, amely tudománybarát önkormányzati címre pályázott és pályázik, úgyhogy úgy gondolom, hogy igen jó esélyeink vannak. Megyünk tovább ezen az úton, mert a tanulás az nagyon fontos. Mi egy klasszikus kis település az Alföld szívében, de egy iskolaváros vagyunk, tehát csak nem 250 diák iratkozott be középiskolákba az első osztályba szeptemberben, környező településeken valahol fel ennyi sem, pedig sokkal nagyobb a lakosság létszáma, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, kiváló a kapcsolatunk a fenntartókkal is, úgyhogy ezen az úton kell tovább mennünk, hogy ez a város vonzó legyen a fiatalok számára.
Az összefogás fontosságát emelte ki a díjátadón Karikó Katalin, Nobel-díjas kutató, aki személyes emlékeit is felidézte Kisújszállásról.
Kisújszállás városkutatója díjat adják át, az ön kezdeményezésére alapították ezt a díjat. Miért tartja fontosnak, hogy a tudományt, a tudományos kutatásokat támogassa?
Hát egy kutató mi mást tegyen, mint gondoskodjon a jövő nemzedékéről, és hát támogassa mindazokat, akik érdeklődnek a kutatás iránt, és ez fontos, nagyon fontosnak tartom.
A közelmúltban ugye a Szegedi Egyetemen is adott át hasonló díjat.
Igen, a JATE díjat, ez a JATE a József Attila Tudományegyetemnek a rövidítése volt, és hát ugye a Szegedi Tudományegyetem elődjében ott tanultam, és hát úgy éreztem, hogy az emberek el fogják felejteni, hogy mi az, hogy JATE, és ezért ennek emlékére neveztem el a díjat JATE-nak, és hát ezt adtuk át egy héttel ezelőtt egy hallgatónak, egy tanárnak és egy volt tanárnak.
Most pedig itt egy Kisújszálláshoz kötődő kutatónak fogják átadni ezt a díjat. Ön milyen szálakkal kötődik még Kisújszálláshoz?
Itt nevelkedtem, és hát minden szép és jó, ide kötött engem. Itt jártam iskolába, általános iskolába, középiskolába, és hát ugye a mai kutatótársaim, a Pardi Norbert, a Szabó Gábor, valamint a Kis Attila, ők mind kutatók, és hát ugye egy ilyen kutató közösség vagyunk, és hát ez mind nagyon fontos nekem is. Hát ez a város, az emlékek, ez mind eszembe juttatja, amikor itt erre járok, és remélem majd a diákok is erre gondolnak, hogy ők is ugyanitt jártak, én is itt jártam, és ez a sok másik kutató is itt tanult, és itt élt ebbe a városba, és ez inspirálja majd őket.
Milyen szívvel, lélekkel érkezett most ide haza Kisújszállásra? Milyen gyakran látogat haza?
Hát az idén már többször is voltam, és hát mindig nagy örömmel jövök, és hát emlékszem vissza a régi dolgokra, és hát remélem, hogy hamarosan egy kis birkapörköltöt is eszek itt, mert az úgy nem lehet eljönni Kisújszállásra, hogy itt azt ne együnk. Ugyanúgy, mint Szegeden is addig mondtam, hogy menjünk már halászlevet enni. De hát nem csak a hasamra gondolok persze, hanem itt az itteni emlékek. És ez mindig jó érzés kelt bennem.
A Kisújszállás kutatója ösztöndíjat dr. Vasvári Mária, a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszékének egyetemi adjunktusa kapta. A kutató több éve foglalkozik a nagykunsággal és azon belül Kisújszállás, természet és társadalom földrajzi, valamint turisztikai vizsgálatával.
Gratulálok a Kisújszállás kutatója díjhoz. Ön, aki először megkapta ezt a díjat, Karikó Katalintól vehette át most itt Kisújszálláson. Mikor és miért kezdett el foglalkozni kutatásaiban a nagykunsággal és a Kisújszállással ezen belül?
2021 volt az az év, amikor én a gyermekvállalás után visszatértem a kutatói pályához. És a doktori dolgozatomat, illetve amivel foglalkoztam, azt már egy kicsit idejét múlt, hiszen kihagytam a 14-20-as ciklust, úgyhogy az Európai Uniós fejezatoknak a további vizsgálat az egy hatalmas feladat lett volna, hiszen prioritás megváltozott a család miatt, és a korábbi kutatói kapcsolatokat újjáélesztve Kovács Tibor volt az, aki azt mondta, hogy van egy nagyon jó ötletem, csináljuk meg, gyere. És ennek most már 4.-5. éve, hogy a Tiborral együtt kutatjuk a nagykunság és egyre szűkebben Kisújszállás. Azt gondolom, hogy minden területét. Tehát először, amikor nagykunsággal foglalkoztunk, akkor a térség periférikus helyzetének a veszteségei, mennyire elmaradott terület, ugye ezt a régi hadkunság településeinek vizsgálatával tettük meg, és folyamatosan tértünk arra át, hogy ez azért sokkal több területileg. Tehát itt azért a gasztronómiától kezdve, a kultúrán át, a tudományon, az irodalmon át, minden megtalálható, és igazából folyamatosan átjutottunk odáig, hogy és akkor milyen tehetség megtartó ereje van vajon Kisújszállásnak. Hiszen ugye megkaptuk Karikó Katalint, és így egyértelmű volt, hogy ezen az ágon el kell indulni, és utána folyamatosan néztük azt, hogy akkor a kultúra fővárosaként Kisújszállás, hogy néz ki, milyen potenciállyal rendelkezik, és tulajdonképpen odáig jutottunk, hogy akkor a kun identitás hogyan jelenik meg, kunok nem csak itt Kisújszállás környékén, hanem ugye a szerbiai területeken is, testvérvárosokban, Pacsér településén. Minden egyes kutatás újabb és újabb ötletet adott nekünk, úgyhogy igazából így alakult a mi kutatásunk, és nem látom a végét, és ne is legyen vége még nagyon sokáig.
Igen, és ön nem Kisújszállási, ahogy elhangzott, de hát akkor a szívében már Kisújszállásivá vált a 4-5 év alatt?
Maximálisan. Úgy gondolom, hogy a gyökereim révén mindig is szeghalmi maradok, és ez így van jó. Nyilván szüleim oda kötnek, rokonok oda kötnek. Aztán egy egész hosszú időt éltem Debrecenben, aztán a munkám mai napig oda köt. Most egy új ideje, ugye Hajdúhatházon élünk, 3. éve. Nagyon megszerettük a kisvárost, de a legtöbbet Kisújszállásról tudok a kutatásaim révén. Tehát onnantól, hogy a statisztikaidatokat nap mint nap nézem, onnantól kezdve, hogy folyamatosan egyre inkább ismerem meg a kunokat, hogy mitől a kunakun, és mire büszke ez a település. Úgyhogy azt gondolom, hogy én 20-25%-omban Kisújszállási vagyok, legalábbis igyekszem ehhez méltóan viselkedni és kutatni egyébként a következő években is.
Milyen módon kellett pályázni erre az ösztöndíjra?
Az ösztöndíj felhívásban volt egy olyan részletes adatlap, amin ki kellett azt fejteni, hogy miként jelenik meg tulajdonképpen az eddigi kutatásomban az, hogy kapcsolódom Kisújszálláshoz. Meg kellett határozni azt, hogy milyen eddigi eredményeim vannak, amelyekkel azt gondolom, hogy Kisújszállás életére vonatkozóan hatásos és jó eredményeket tettünk le az asztalra, és meg kellett határozni egy olyan jövőben kutatási elképzelés, hogy mivel szeretném a továbbiakban, illetve ugye egy évre szól ez a kutatói pályázat, de ennek egy év múlva nem lesz vége, de függetlenül, hogy hová szeretnénk eljutni, mi az egy évben tervezett kutatási célunk.
Mi ez a cél?
Nem egy célt fogalmaztam meg, hanem a megkezdett kutatásainknak vázoltam fel azt az irányát, hogy mivel lehet egy év alatt haladni. És nyilván ennek nagyon sok tényezője van. A legfontosabb az időtényező, mert amikor az ember kutat, és időpontokat kell egyeztetni, hogy megkérdezze mondjuk a prominens személyeket, és hetek mennek el, úgyhogy 2 darab mély interjú van az ember sebébe, az egészen, hát néha úgy kettőtelenné teszi az ember. nyilván hatalmas tényező a pénz tényezője, tehát kutatóként a konferenciák, nem beszélve a nemzetközi konferenciákról, de most már, még ha nem is úgynevezett MDPI-os fizetős folyóiratokba publikál az ember, van, hogy szerkesztői költségnek simán 200-300 ezer forintot elkérnek, de tulajdonképpen én azt vázoltam fel, hogy igazából a megkezdett kutatásainkat biztosan folytatni fogjuk, biztosan gyűjtünk adatokat, biztosan fogunk publikálni, és nem tudtam megmondani számszerűen, hogy ez mennyi lesz, de én azt gondolom, hogy biztos, hogy x nagyobb, mint több lesz a végén.
Tehát tulajdonképpen akkor ez az ösztöndíj önnek egy anyagi hátteret is biztosít a kutatásaihoz.
Ez vitathatatlanul így van, tehát azt gondolom, és ezért is mondtam, hogy az, amikor utólag ismerik el az embert a letett eredményeiért, az mindig többet ér, mint amikor még csak pályázik az ember valamire, és úgy nagyjából megítélik, hogy alkalmas lesz rá, vagy nem. Ugyanakkor, amikor kap az ember egy ilyen típusú anyagi támogatást, akkor már elkezdi szétosztani fejben, hogy mennyi mindenre lesz ez elég. És ugye még korábban egy konferenciára, ugye én is családanyaként azt mondom, hogy egy konferencia 70 ezer forint, én azt a családi kasszából vettem ki. Tehát, hogy kutatóként szerintem egy hatalmas segítség, amikor kap az ember egy ilyen típusú támogatást.
Nagykunság térsége és Kisújszállás kiemelkedően sok tehetséget adott, és ad ma is az országnak és a világnak. Hangsúlyozta dr. Habil Kovács Tibor, a Kisújszállási Városi Ösztöndíj Alapítvány leköszönő kuratóriumi elnöke.
Dr. Vasvári Mária kapta most ezt a díjat, első alkalommal adták át Kisújszálláson. Mi a jelentősége ön szerint, mint a kuratórium leköszönő elnökének, hogy egy ilyen új díjjal gazdagodott a portfólió Kisújszálláson?
Tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és szerintem ezzel történelmet írtunk. Részben azzal, hogy először adtuk át, és ehhez kellett ahhoz, hogy egy új városvezető jöjjön, aki új utakat nyitott és új elgondolásokkal érkezett, és aki fogadókész az új gondolatokra. És ennek köszönhető, hogy az ösztöndíj alapítvány eddigi csak a felsőoktatási intézményekre koncentráló diákoknak nyújtott ösztöndíjat, most ezt megnyitotta, és nagyon nagy örömömre szolgált, hogy én javasoltam ezt neki, hogy hozzunk létre egy ilyen kutatói ösztöndíjat, és ő ezt elfogadta, és a legnagyobb öröm és megtiszteltetésem mellé, hogy Kisújszállás Nobel-díjas kutatója Karikó Katalin is mellé állt erkölcsileg is és anyagilag is, így aztán szépen összeállt a dolog. És én úgy gondolom, hogy Kisújszállás a Nagykunság kulturális fővárosaként immár a tudománynak is az egyik letéteményese lehet, hiszen számtalan tehetség született ebben a városban, tanult, nőtt fel, származott el innen. Most már csak annyi a feladatunk, hogy visszacsábítsuk őket, és különösen azért jelentős, mert Magyarország első és egyetlen Nobel-díjasa, hölgy, aki kisújszállási, adhatta át az első kisújszállás kutatója ösztöndíjat egy hölgynek, aki bár ő nem született kisújszállási, de környékbeli alföldi hölgy, így aztán a Debreceni Egyetem kutatója, így aztán én úgy gondolom, hogy a legjobb kézből a legjobb helyre került ez a megtiszteltetés. És én úgy gondolom, hogy Kisújszállást már több dologban feltesszük és tesszük fel a térképre, de ez egy olyan lépés, ami én úgy gondolom, hogy kicsit megfordítva Armstrongnak a mondását, kis lépés ez még az emberiségnek, de nagyon nagy lépés nekünk, a városnak. Egy 10 000 fős kisváros, nem gondolnám, hogy ebben a kategóriában Magyarországon nagyon sokaknak lenne tudományos ösztöndíja, amit a város ad a kutatóknak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egyedülálló kezdeményezés, de ez a szép és jó, nem kell a szürkék hegedősévé válni, ki kell tűnni, és úgy gondolom, hogy ha valami, akkor a tudomány, annak a művelése és annak a támogatása, ez egy megtartó erő lehet, különösen egy periférikus régióban levő településnek.
Polgármester úr is említette, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tudománybarát települési mozgalmához Kisújszállás is csatlakozik, kérte a felvételüket. Ez milyen előnyökkel járhat majd, illetve hát feladatokkal a település szempontjából?
Polgármester úr kiváló döntést hozott ebben is, hiszen engem kért fel ezen mozgalom és munkacsoportnak a vezetésére, koordinálására. Meg is tettük a formai lépéseket, elküldtük a polgármester úr aláírásával jelentkezést, én regisztráltam a honlapon, sikeres volt a regisztráció, úgyhogy nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia ilyen mozgalmat is indított, és hogy bekerülhettünk közé. Jelenállás szerint kb. 15 település az, ami Magyarországról jelentkezett és regisztrált ebben a mozgalomban, és én úgy gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség, hiszen azért, ha megnézzük az Alföld kutatókat, a térségnek, a nagykunságnak a kutatóit, azért itt van jó pár nagy koponya, és azon belül Kisújszálláson is, tehát ehhez csatlakozik nyilván a városvezetés, művelődési intézmények, oktatási intézményeknek a vezetői, illetve akik érdeklődnek a tudomány iránt, úgyhogy egy ilyen másfél-két tucatnyi ember már is benne van ebben a megalakuló munkacsoportban, mert majd decemberben tartjuk az alakulőlést, és hát külön megtiszteltetés, hogy a felkérésünket elfogadta Karikó Katalin is, úgyhogy ő is most már a munkacsoportunk tagja, és hát nyilván az ember nagyon örül annak, hogyha ilyen nevekkel mehet a jövőbe, illetve hogy egyáltalán a tudomány ügyét felkarolhatja, és tényleg számomra ez minden elfogultság nélkül, de ez valami hihetetlen érzés, és mindig tényleg csodálkozom, hogy egy ember hogy lehet ennyire szerény, aki ennyi mindent elért, ennyire emberséges, ennyire emberközeli, és mondhatni, hogy tulajdonképpen nem tudunk olyat kérni, és remélem, hogy mi is adunk neki, tehát ez nehogy félreértse valaki, hogy mi ezt ki akarjuk használni, de hogyha ő ilyen pozitívan viszonyul hozzánk, és ennyire támogat bennünket, én úgy gondolom, botorság lenne ezt nem értő és érző módon használni.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak a Kisújszállás kutatója ösztöndíj átadásáról. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!